Jó napot kívánok az Arena hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Szűcs Anita, a Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Tanulmányok Intézetének oktatója, és Fejérdi Gergely, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatója. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Kezét csokolom, jó napot, köszönöm, hogy elfogadták a meghívást.
Köszönjük.
Visszahódítás néven pártot alapított, és november végén be is jelentette elnök választáson való indulását Eric Zemmour. Kicsoda ez az ember, mert hogy felfordította a francia politikát?
Eric Zemmournak a megjelenése kifejezetten váratlannak tűnt első körben, ugyanakkor azonban nem annyira váratlan, egy nagyon alaposan felkészült valakiről van szó, aki készült erre a megmérettetésre 2022-re. Egy olyan szeméről van szó, aki nagyon közismert Franciaországban, hiszen számos elsősorban újságíróként dolgozott, illetve számos tévéműsorban egyéb helyen szerepelt, tehát egy közismert szeméről van szó, ennek következtében viszonylag könnyedén meg tudta szerezni a figyelmet. Ráadásul jól ismeri a média minden csinyát, binyát, rendkívül jó retorikával bír, tehát nagyon jó előadó képességgel, és ez minden bizonnyal sokat segít a számára. Egyébként egy érdekes figurája a francia történelmnek, számos könyve is van egyébként, ez fontos megjegyeznünk, hiszen ezzel robbant be a köztudatba már korábban is, de most itt 2021-ben különösen is, hiszen a legutóbbi könyve az pontosan azt mondja, hogy Franciaország nem mondta ki az utolsó szót, tehát gyakorlatilag arról szól ez a könyv, hogy felhívja egy utolsó pillanatban a figyelmet arra, hogy Franciaországban gyökeres változásokat kell végrehajtanak érdekében, hogy Franciaország azon a válság úton, amin elindult, arról ki tudjon térni. Ugye Eric Zemmourról annyit lehet érdemes tudnunk, csak így az életútját nagyon röviden, annyi, hogy igazából ő egy Algériában született zsidó származású újságíró, akinek azért ez egy fontos gyökér, az észak-afrikai gyökér, ez az algériai gyökér, és ugyanígy a zsidósága is nagyon fontos, tehát ő ezt folyamatosan hangsúlyozza is. Egyébként magukban az előadásaiban, beszédeiben, magában a könyveiben is, többek között például az iszlám vallással kapcsolatos kérdésekben ezt elő szokta venni, hogy ahogy a zsidóság Franciaországban be tudott illeszkedni, úgy kívánná, hogyha a muszulmán lakosság is be tudna illeszkedni a francia kultúrába, a francia valóságba. Tehát egy nagyon érdekes figurája a francia politikának. Őneki az az érdekesség, hogy elővet olyan témákat is, és megzenésített, illetve elmondott olyan dolgokat is, amit korábban az inkább tabuként kezelt a francia társadalom. Ott volt, benne volt a francia társadalomban ezek a kérdések, így a migráció kérdése, de egyébként is alapvetően a kulturális kérdések Franciaországon belül. Ezek a kérdéseket ő teljesen nyílt kártyákkal nyíltan beszél róla, és ez kifejezetten tetszetős egy bizonyos francia körönek, és ne felejtsük, hogy Franciaország elég erőteljesen jobbra tolódott az utóbbi időszakban. Tehát a felmérések, az INSEE, tehát az ottani statisztikai hivatalok felmérései alapján is úgy tűnik, hogy Franciaország erőteljesen egy jobboldali irányba tolódik el, és hát ennek következtében ilyen fajta retorika az nagyon jó hatást tud kiváltani, és emiatt a szeptemberben még 5-6-7% lévő Zemmour, aki egyébként csak november 30-án jelentette be hivatalosan, hogy indul. Ez a Zemmour igazából egyik pillanatról a másikra egy egész komoly, egészen 18%-os támogatottságot is mértek neki, ami gyakorlatilag érdekes módon a Marine Le Pen pártból sokakat elvont, de ami nagyon érdekes, hogy nagyon sok olyan embert is megszólított, aki egyáltalán nem szavazott korábban, illetve egyáltalán semmilyen párthoz nem kapcsolódik. Ez nagyjából egy harmada a szavazótáborának.
Csak a tisztánlátás véget, és nem akarom megbántani senkit, egyetlen kollégát sem, magamat sem is ideértve. A média személyiségeket azt itt nálunk a szórakoztató iparba szokták inkább sorolni. Ott fejlődnek ki, ott tesznek igazi népszerűségre szert. Ő is ilyen fajta? Mert ha igen, akkor miért veszik komolyan? Akkor nyilván nem ilyen fajta.
Hát egy nagyon komoly, de kíváncsiak annyit, amit gondolva, de szerintem egy nagyon komoly szellemi háttérrel rendelkező emberről van szó azért. Tehát egy komoly tudással rendelkező valakiről. Ezt egyébként a különböző munkában is jól lehet látni. Viszont azért őszintén megmondom, őszintén úgy gondolom, hogy azért mégiscsak egy jelentős showman is van a háttérben. Tehát ez az alapok mögött eddig nem nagyon láttuk a konkrétumokat. Tehát például nyilván csak most indult hivatalosan kampányolva november 30-án, tehát néhány nappal után, amíg nincsen programja hivatalos látható, de ennek ellenére igazából egyelőre mi nem nagyon tudjuk, hogy ő mit akar. Tehát inkább csak a show az, ami eddig el tudta, magához tudta vonzani a francia lakosságnak azt a részét, akit különösen is érzékenyen érint ez a téma, amiket ő megzenésít a beszédeiben.
Szűcs Anitának milyen benyomása van róla?
Igen, én is azt látom egyelőre, hogy a show elemek fontosabbak, a politikai show elemek fontosabbak ebben a kampányban. Egyrészt ugye nagyon hevesen reflektálnak arra, hogy Trumphoz nagyon hasonló kampányt épít föl magának, amit látunk belőle. Ugyanazok az elemek megjelennek, erős nosztalgia, ami megjelenik a kampányában, amikor fekete-fehér egyszerű képekkel kommunikál a régi Franciaországról, ami csupa pozitív, és az új Franciaországról, ami pedig sokszínű és csupa-csupa negatív. Tehát egy nagyon, nagyon egyszerűsített politikai nyelvezete van.
Lehet, hogy érti a kommunikációt, amit igen, az emberek igen, fogyasztanak.
Ez egészen biztos, hogy ez az újdonság, ami nagyon nagy hatással van rá. Az érdekes kérdés, én azt gondolom, hogy az, hogy milyen hatása lesz ennek majd a jobb oldalra, hiszen akihez ő beszél, alapvetően Marine Le Pen is az ő szavazótáborukra beszél. Tehát ez nagyon jól látszik, hogy Marine Le Pennek a támogatottsága, ha összehasonlítjuk mondjuk a 2017-essel, vagy a korábbi támogatottsággal, jön vissza, hiszen megoszlanak a szavazatok, annak ellenére, hogy teljesen egyetértek Gergellyel, megosztja a szavazókat, és hoz olyan szavazókat, akik eddig nem mentek el szavazni. Ugyanakkor óriási a tolongás a közép, jobb közép oldalon, hiszen azt látjuk, hogy a Les Républicains az a párt, ami hagyományosan a konzervatív jobboldali párt, nagyon erősen elkezd abba az irányba kommunikálni, ami megint inkább a radikálisabb szavazókhoz szól. Tehát ebbe az irányba van egy olyan kommunikáció, ami nem beszél, vagy kevesebbet beszél a közép, a jobb közép, és hát a baloldali szavazókhoz pedig nem beszél. Ez azért érdekes, mert hogyha megnézzük a pártpalettát most Franciaországban, akkor 2017-ben azt lehet látni, hogy a szocialista párt, mintha kiírta volna magát a politikai életből, tehát egy nagyon, nagyon minimális mozgása van, és azokat a nagy témákat, amik hagyományosan a baloldalhoz beszélnek, a környezetvédelemnek, a társadalmi igazságosságnak a témája, a jólétnek a kérdései, azokat Macron jobboldalivá tette, de nem egy jobb közép kommunikáció nincs, tehát ebbe az irányba nem húzódott ki senki.
Az a téma, amit Éric Zemmour fölvet, aminek pártja nevét is adta, hogy vissza kell hódítani Franciaországot a franciáknak. Ez hogy rezonál a francia népességben? Kit érdekel ez leginkább?
Hát ez egy érdekes kérdés, hogy társadalom melyik szegmens az, ami erre reagál leginkább. Én azt gondolom, hogy Franciaországban ugye egy olyan adat is van, hogy jelenleg ugye a migrációs kérdés, ugye ez alapvetően a kérdés itten, amiről Zemmour beszél, hogy Franciaország elvesztette saját lakossága körében jelentős a bevándorlás, ennek következtében gyakorlatilag egyfajta hát olyan szintű invázió éri Franciaországot, valahogy így is fogalmazott az egyik beszédében, amelyet ugye meg kell állítani. Ebben egyébként nem ő az egyedüli, az összes, beleértve Macron elnököt is, aki már olyan dolgokat is megpedzett, hogy adott esetben fel kéne függeszteni a migrációs lehetőséget Franciaországba. Ugye ne felejtsük el, az ő 5 éve alatt 1 millió ember érkezett Franciaországba. Ez 1,5%-a a teljes lakosságnak. Tehát azért tényleg jelentős a bevándorlási folyamat. Ezek legális formában érkező bevándorlókról van itt szó, aki 1 millió 5 év alatt, kb. 200 000 fő per év, amennyit legálisan beenged Franciaország évente az országba. Tehát nyilván ez csak az utolsó 5 év, de hát az elmúlt évtizedeket figyeljük, hogy tényleg egy jelentős bevándorlási hullám érte Franciaországot, így éri folyamatosan Franciaországot, és úgy tűnik, hogy a társadalom elérte egy bizonyos fokú határt, hiszen ha megnézzük a felméréseket, akkor ugye általában a migrációs kérdéssel kapcsolatban a lakosság 66%-a szeretné leállítani ezt a folyamatot. Tehát azt mondhatjuk, hogy a lakosságnak a többsége az tényleg ebben a kérdésben, tehát jó kérdést pendít meg Zemmour a saját politikai érdeke célját fogalmazva, vagy ha arra gondolunk, hiszen pontosan ez foglalkoztatja a francia lakosságot, különösen egyébként áttételesen, elsősorban a biztonság kérdésében, a közbiztonság kérdésében, hiszen egyre inkább előkerülnek azért olyan statisztikák, hogy a közbiztonságnak egy jelentős része nem feltétlenül a francia lakosság körében, tehát nem az úgymond őslakos franciák vétenek, adott esetben bűnöznek, különböző bűncselekményeket nem ők hajtanak csak végre, közösségre, és azért a statisztikákban ez elég szépen látszik, hogy a bevándorló közösségek sajnos nagy része jelentősen részt vesz, különösen a nagy banditizmus egyebek témakörében. Ne felejtsük el ugye a muzulmán szélsőséges csoportokat sem, ami továbbra is ugye 5.-6. évfordulója van a 2015-ös Bataclanban, illetve Párizsban elkövetett terrorcselekményeknek. Most ősszel kezdődött el ennek az őrületes terror cselekménynek a bírósági tárgyalása, tehát a lakosságban benne él az a borzasztó fájdalom, amit akkor Franciaország átélt a halottjaival együtt. Tehát ezek miatt, ezek a témák rendkívüli módon érintik a francia lakosságot a legnagyobb körben. Az más kérdés, hogy milyen válaszokat kívánnak rá egyesek. És itt gyakorlatilag itt azért leszűkül a kör, tehát mindenképpen, ahogy az Anita az előbb mondta, tehát itt azért mégiscsak a Marine Le Pen köre mögé tömörülő csoport az, ami leginkább kapható ilyen típusú témakörökre, illetve hát a jobb középpárton belül, tehát a sárközi, annak idején sárközi párt mögül, igazából a radikálisabb csoport tud emőjébe kapcsolódni. És ebből a szempontból nagyon izgalmas történet történt ebben a hétvégén, hiszen olyan a jobb középpárton belül két olyan jelölt került előtérbe, az egyik az pontosan ehhez a inkább radikálisabb jobboldali körhöz tartozó Eric Ciotti, aki korábban kevésbé volt ismert az országos politikában, főleg nem a nemzetközi politikában, és a másik pedig ugye Valéry Pécresse, aki inkább ezen az oldalon inkább egy liberálisabb oldalt képvisel, vagy legalábbis kevésbé markánsan ezt a konzervatív, hát azt mondanám inkább jobb oldal felé hajló dolgot. Ugye ő nyerte meg Valéry Pécresse ezt a választást, előválasztást jobb oldalon, és hát most nagy kérdés, hogy hogyan tudnak ők együtt, ugye 60-40%-kal, és ugye az a deal, hogy ez a két csoport együttesen tudjon előre haladni. Ugye ma elvileg zajlik egy nagy találkozó, első találkozó, ami pontosan azon a területen van, ugye a Ronál, illetve az Alp-Maritim nevezetű régióban, ahol nagyon erős ez a szélsőségesebb, vagy erőteljesebb jobboldali irányzat. Tehát jól látszik az, hogy mindenki keresi a helyét, de egyelőre még nagyon sok kérdőjel merül föl, és hát kíváncsian várjuk, hogy mondjuk például Eric Ciotti tényleg meg tud-e maradni már Valéry Pécresse mögött, mert már most vannak olyan kiszólásai, ami mondjuk például az Zemmournak a tegnapi nagy gyűlésével kapcsolatban, hogy hát nem lehet elmenni mellette úgy, hogy ne érintse meg az embert, amit ő ott hallhatott másfél órás előadásában Zemmourral kapcsolatban.
Sokasodnak a kérdőjelek, de bennem is. Azt el tudnak nekem magyarázni, hogy a franciáknak miféle migrációból van elegük? Említette az előbb Algériát. Algéria se azon a területen van, amit mi a térképen a középiskolában Franciaországnak tanultunk meg, de onnan, ha jól tudom, szabad volt a mozgás. Ott még egy háborúszerű is volt annak idején. Miféle migrációból van a franciáknak elegük?
Ez egy nagyon jó kérdés, mert végtelen összetett ez a kérdés, hogy ha Algériával kezdem a választ, akkor Algéria francia gyarmatként egy kicsit más státuszt élvezett, mint más francia gyarmati területek. A francia identitás része volt. Olyan erősen, hogy amikor Pierre Mendès France és az ő belügyminisztere François Mitterrand tárgyalnak arról, hogy elengedik az észak-afrikai gyarmatokat és elengedik a fekete-afrikai gyarmatokat, akkor Mitterrandnak van egy nagyon híres félmondat, hogy Algéria más. És ez nagyon sok mindent elmond, mert Algériát tényleg úgy tekintik, mint egy déli megyét, nagyon intenzív kulturális kapcsolatok vannak az algériai vidékkel. Egy óriási fájdalom ennek az elveszítése. És hát valóban 62-ben egy megint nagyon-nagyon véres polgárháború után, de szerződéses úton elengedik Algériát. És hát onnan rengetegen jönnek azóta is Marokkóból, Algériából, Algéria legfőbb terület, ott is egy megosztott bevándorlás van az algériai területeken. Él a berber lakosság és él az északi arab lakosság, akik között megint kulturális, civilizációs különbségek vannak. A franciák ezt érzékelik. Tehát itt van egyfajta ellentmondásosnak tűnő kapcsolat, hogy egyrészt ők a mieink, összetartozunk, viszont van egy olyan kapcsolat, amit megterhel az is, amit Gergely nagyon szépen elmondott, hogy van egy olyan szociális háttere, a mostani migrációs folyamatoknak, ami összekapcsolódik a renddel és a biztonsággal, és ahol bűnözés történik, ahol rettenetes körülmények tudnak kialakulni, azok pontosan az ipari nagyvárosoknak a peremvidékén vannak, ami egy nagyon sajátos szociokulturális közeget hoz létre Franciaországban. Tehát itt nem feltétlenül a bőrszínnel van probléma, hogyha egyszerűen akarok fogalmazni egy átlag francia számára, hanem pontosan ezzel a kulturális, viselkedésbeli különbséggel, amivel nehezebben lehet mit kezdeni. Maga a bőrszín szerinti különbség, az nem, én nem érzem annyira erősnek Franciaországban, még a szélső jobb oldalon sem, tehát ez magyar füllel tényleg nehéz ráállni erre. És hát azt is látni kell, hogy hagyományosan, ha migrációról, bevándorlásról beszélünk, akkor Franciaországnál évtizedeken keresztül az európai migráció vezette, akár még az észak-afrikai, vagy afrikai, vagy a karibi térségből történő bevándorlást is, tehát jóval több európai érkezett, akik részt vettek ebben. És nagyon fontos azt is látni, hogy a francia retorikában sokkal élesebben válik el az illegális és a legális migráció körüli párbeszéd. Tehát az illegális migráció Macron elnöktől elkezdve a mindenkinél az egy nagyon-nagyon erőteljes nem, és nagyon határozott nem. A legális bevándorlásnál pedig hát ott maga az állam dönt különböző szempontok alapján, hogy mi alapján döntöm el azt, hogy egyes területről, egyes szakmákra esetleg jöhetnek emberek, és hova jöhetnek, és hogyan jöhetnek emberek. Tehát ez megint egy olyan döntés, politikai döntésnek a kérdése, aminek kommunikációs üzenete van igazából. A Franciaországban Macron nagyon világos, és egy kicsit most nyitnék a külpolitika felé, hogy Franciaország szeretne rákapcsolódni az Európai Unióval egyetemben arra az afrikai gazdasági dinamikus fejlődésre, amit látunk, amiből nagyon sokan profitálnak más európai vállalatok, ahol megjelenik az Egyesült Államok, ahol ott van Kína, ahol egy óriási nagy tülekedés folyik ismét Afrikáért. És bizony tesz olyan kedvezményeket, aminek a lényege, hogy az afrikai startupoknak, az afrikai innovációs kisvállalatoknak ad kedvezményeket.
A franciák otthon vannak Afrikában.
Így van.
Marokkóban, Casablancában mindenki beszél franciául. Ugyanúgy, mint Párizs belvárosában.
Így van. Tehát itt van egy nagyon erős kulturális egyesség.
De hogy jön a képbe az iszlám migráció elleni nagyon éles fellépés? Eddig ezt a szót egyikük sem használta.
Itt ugye az előbb emlegettük ezt a kérdéskört, ugye a muzulmán lakosságnak a jelenléte nyilvánvalóan Észak-Afrikában is jelen van, de ugyanakkor nem csak afrikai térségből érkeznek bevándorlók adott esetben Franciaországba, hanem nyilvánvalóan a Közel-Keletről is. Ugye ne felejtsük el, hogy a szíriai válság óta, tehát a 2010-es évek óta gyakorlatilag nagyon erre teljes a bevándorlás Közel-Keletről is. Ráadásul ugye azt se felejtsük el, hogy Franciaország nem csak célország, hanem tranzitország is. És ezt nem szoktuk felejteni, holott Nagy-Britannia és Franciaország jelenlegi kapcsolata, különösen a Brexit óta, ez egy különleges problémát okoz. Ugye idén, csak idén közel 200 ezer ember próbált meg Nagy-Britanniába átmenni.
Látják
Franciaországból,
egymást.
Látják egymást, ugye a Doveri, tehát a La Manche csatornánál. Tehát ez egy őrült nagy probléma Franciaországnak, hogy nem csak célország, hanem átmeneti ország is, tehát ő igazából annak a kezelése is egy nagy nehézséget okoz, hogy mit csináljanak azokkal az emberekkel, akik ugye nem akarnak Franciaországba letelepedni, egyébként megvolna rá minden lehetőségük, hiszen minden kritériumot tudnak teljesíteni, és itt van egy másik nagy kérdés. Ugye nagyon erős Franciaországban azoknak a csoportoknak a jelenléte, akik a bevándorlásnak, a bevándorló személyeknek a helyi szintű megtelepedését segítő csoportok. Ezek különböző csoportok nagyon erőteljes támogatást nyújtanak a bevándorlók számára, hogy valóban el tudják nyerni a letelepedéshez, vagy legalább a ott tartózkodáshoz való engedélyek megszerzését. Ezek általában egyébként fellebezések útján történnek, és ugye itt a bíróságnak a szerepe óriási, hiszen a bírói döntés következtében lehet hozni döntést arra, hogy ott maradhat-e valaki, vagy sem. Most van a francia társamban, itt is van egy nagyon nagy fokú és növekvő bizalmatlanság a bírói karral szemben is. Ugye a bírói kar Franciaországban erőteljesen baloldali irányultságú zömében, és ugye a bírói karon belül is ugye van egy jelentős probléma, hogy adott esetben nincs megfelelő információ a birtokában, hogy megfelelő döntést tudjon hozni adott esetben, tényleg valós bevándorlási, tehát hogy tényleg van-e valami üldözési háttere az illetőnek,
papírból vagy sem. Papírból dönt a bíróság.
Tehát kénytelen úgy dönteni, amilyen információval rendelkezik. Személy szerint is ismerek olyan dolgokat ezek között, ahol kifejezetten lehet látni például Magyarország vonatkozásában, hogy a szerencsétlen bíró még a város nevét se tudta, hogy az létezik-e vagy sem. Mert nem az volt a lényeg. A lényeg az volt, hogy az illetőt hát annyira már annyira sokféle fellebezés volt, hogy át kell engedni és be kell engedni.
De ki ezek a csoportok?
Tehát ez ezeknek NGO-k? A segítség. Ezek általában NGO-k természetesen, de vannak akár teljesen, tehát vannak olyan csoportok is, akik nincsenek megszervezve ilyen szinten, de nyilvánvalóan az NGO-k vannak nagyobb szerepe. De ami számunkra szerintem fontos ebből a kérdésben, az az, hogy igazából a bevándorlás vonatkozásában a muzulmán kérdés az elsősorban a radikális iszlám megjelenésének a kérdésköre Franciaországban, és ez viszont nagyon nagy mértékben elterjedt, ugyanis két oka van ennek. Egyrészt az, hogy ugye Franciaország laikus országként, ugye ez a laicizmus Franciaországban nagyon fontos a 905-ös törvény óta, tehát hogy megpróbálnak az egyházi, vagy a vallási kérdésekben egyfajta nagyobb semlegességet törekedni, ami egy időben működött is, és főleg azokkal a szervezetekkel működik, amik meg vannak szervezve. De maga a muzulmán közösség is rendkívül megosztott, és rendkívül különböző típusú, nincs egy hierarchia, mint mondjuk a keresztény egyházak tekintetében, ott van egy hierarchia, akivel lehet tárgyalni, itt vannak különböző nagy csoportok, akikkel lehet tárgyalni, és ez külön nagy problémát okoz, egyébként minden francia elnök belefut ebbe a csapdába, vagy nehézségbe, hogy hogyan szervezze meg, vagy hogyan tudja kommunikálni a saját politikáját.
Van olyan elemző, aki ezt úgy írja le, hogy a helyi közösséget a helyi kábítószerkereskedő meg a helyi imám irányítja.
Hát sajnos vannak olyan területek, ahol így van, valóban.
De akkor ott nincsen francia állami erőszak monopólium, ezt így kell elképzelni?
Hát ugye ez ennyire sok helyen van így, ezt azért cizellálni kellene, tehát azért ez nem feltétlenül elterjedt teljes mértékben Franciaországban, de vannak olyan területek, ahol a francia közigazgatás lényegében kudarcot vallott. Nincs megfelelő mennyiségű rendőr, az sem mindenképpen minden olyan helyre be, ahova bemehetne, mert fél, ugye maga ez a rendőrség ügye, vagy a közbiztonság ügye, ez különösen is egy kényes témakör Franciaországban, hiszen két tűz között van a rendfenntartás. Egyrészt ugye a francia közösség mindenképpen szeretne, tehát a lakosság szeretne nagyobb biztonságba élni, tehát szeretne támaszkodni a rendfenntartókra. Ugyanakkor van egy ellenkező irány, aki nyilván szeretne a rendet, de mindenképpen szeretné, hogyha ezt olyan keretek között lennének, hogy az emberi jogok ne sérüljenek. Na most az emberi jogok kérdés, ez megint egy nagyon problematikus történet, mert lehet az is emberi jog valakinek, hogy nyugodtan fejbe ütheti a szembe lévő rendőrt, vagy sem. Tehát itt egy nagyon komoly kérdések merülnek föl, hogy a rendőrök nem mernek hozzányúlni senkihez, hogy véletlenül valaki megtámadja őket azzal, hogy ők bántalmaztak valakit. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon furcsa helyzet, úgyhogy most alakul egy olyan törvény, ami megpróbálja ezeket a kérdéseket újra gondolni, mert valójában minél komolyabb, ugye most már azért is nehéz ez a probléma, hiszen mindenki kamera van, mindenki mindent föl lesz. És innentől kezdve, hogy az milyen kamerálásból, meg hogyan történt a felvétel, az mindig egy nagy vitatárnyát képezheti. Tehát azt gondolom, hogy ez egy komoly probléma lehet a biztonság, közbiztonság vonatkozásában.
Szűcsön, te mondta az elején, ha jól emlékszem, hogy Erik Zemmour mindent feketén-fehéren fest le, mert ezt jól értik az emberek, valószínűleg érti ezt a kommunikációt. Ennyire fekete-fehér egész gyönyörű Franciaország?
Nem, én nem gondolnám, hogy fekete-fehér lenne, ugye amiről Gergely az előbb beszélt, a radikális iszlám kapcsán azok valós és létező problémák, viszont Franciaországnak nem fedik le teljes egészét. Én a radikális iszlám kapcsán talán azt emelném ki inkább, hogy Macron elnök egy nagyon-nagyon lendületes harcot kezdett az iszlám radikalizmus ellen. 2010 óta körülbelül megjelent aktívan ez az irányzat. Tehát pontosan lehet tudni és lehet látni, hogy politikai destabilizációs célja jelennek meg olyan csoportok, amelyek a terrorizmust, az erőszakos cselekményeket hirdetik a lakosságnak a körében, és kimondottan azokon a területeken, amiről a Gergely beszélt az előbb, ahol egyébként is a peremvidékeken, a peremvárosokban nem túl kellemes körülmények között élnek az emberek, ilyen nagy ipari betonmonstrumokban, nagyon fogékony.
A munkanélküliség ezeken a területeken, tehát ez fontos tényezője.
És nagyon fogékonyá válnak erre, és ugye párhuzamosan Sárkozy elnöksége, belügyminisztersége alatt megindult a titkosszolgálatoknak az átalakítása, akik figyelemmel tudták volna kísérni ezeknek a szervezeteknek a tevékenységét. Úgyhogy egy létező légüres térbe, azt azért légüresnek nem mondanám, de mégis kialakult egy olyan tér, ahova be tudott nyomulni az iszlám radikalizmus, és meg tudott szólítani főleg fiatalokat, főleg olyan bűnözőket, akik nem nagyszabású bűnöket követtek el, hanem loptak, csaltak, hazudtak. És,
bocsánat, és, mögött van még egy elnéző politika is általában ezekben a perifériás helyek, helyszíneken. Ugye a helyi önkormányzati szinten is volt egy nagyfokú elnézés, hogy ezeket a helyzeteket hagyják, ahogy van. Egyrészt, mert nem nagyon tudtak vele mit kezdeni, másrészt meg a szavazó polgára szükség volt, és hogyha hagyták békén, akkor a szavazatát meg lehetett vásárolni. Tehát van egy ilyen tehát politikai vonatkozása is ennek természetesen.
Igen, és egy eszköz nélküliség az önkormányzatoknak, a regionális testületeknek a kezében mindenképpen. És ez az eszköz nélküliséget kezdi el feldolgozni Macron, nagyon távolról indul egyébként, azt mondja, hogy ha megnézzük a franciaországi muszlim közösségeket, akik, ahogy már elhangzott korábban, nagyon sok arcúak, nincsenek egymással feltétlenül kapcsolatban, más vallási irányzatokat képviselnek, esetenként egymás között is vitában állnak, akkor hogyan lehet őket megfogni? Ugye a többsége ezeknek a közösségeknek diaszporában él Franciaországban, és hajlandó élni, és szeret élni Franciaországban, és sajátjának tekinti ezt az országot. És hát ott van az a nagyon-nagyon hangos kisebbség, akihez olyan borzalmak kötődnek, ami egy rettenetes traumához és számos halálos áldozathoz vezet, amikor a terrorcselekmények kapcsán elérik őket. Hogyan lehet megteremteni az egyensúlyt? És azt mondja Macron elnök, egyébként 2004-ben, ha visszamegyünk, akkor Sarkozynek már van egy hasonló kezdeményezése, hogy a laicitásnak a modelljébe, az állami semlegesség, a szekularizált társadalom modelljébe igenis tud illeszkedni az iszlám. És felhívja a 13 legnagyobb közösségnek az iszlám imámját, hogy vegyen részt egy olyan párbeszédben, amikor világosan lefektetjük, hogy mi az, amit szabad, amit tolerál a francia állam, és mi az, amit nem. Ezt nem a francia állam mondja meg erőből, hanem felhívja a muszlim közösséget egyfajta párbeszédre. Más kérdés, hogy 9-en fogadják el ezt a párbeszédet, mert azt mondják, hogy a maradék, hogy nem feltétlenül az államnak kell ezt megmondani, hanem a közösségeknek kell ezt maguknak kidolgozni. De valóban megindul egy ilyen program, amikor a felvilágosodásnak az iszlámjáról beszél Macron elnök. Hát milyen haragot váltott ez ki, ugye a nemzetközi diplomáciai berkekben, hogy Törökország, mint a muszlimok képviselője felszólal ez ellen. De megindul egy olyan cselekvési terv, ami ezzel párhuzamosan megpróbál több eszközt adni az önkormányzatnak a kezébe, megpróbálja az oktatási rendszeren keresztül benyúlni a fiatalokhoz, megpróbál valamiféle a vallási közösségeken keresztül közösségérzetet létrehozni, ami tartja az egyéniket, és nem engedi el sodródni a radikalizációnak az irányába. És hát amit Gergely nagyon hangsúlyosan említett, azoknak a szerveknek a jelenléte, akik egyfajta jótékonysági szerv gúnyájába bújnak be, és megjelennek ezek ott a lakótelepeken, azoknak nagy része bizony nagyon jól szervezett kapcsolattal rendelkezik, akár Szaúd-Arábia, akár más radikális iszlamista közösségek felé, akár terrorszervezetek felé is, amit nem biztos, hogy a francia titkosszolgálat minden egyes esetben fel tud deríteni. Tehát ez az összetett probléma egyszerre indul meg ennek a kezelése, nyilván nem egy nap alatt fog eredményeket hozni, de mindenképpen azt kell látni, és én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos hangsúlyozni, hogy indul egy rövid távú cselekvési terv, ami megpróbálja az erőszakot magát megfékezni, és indul egy olyan hosszú távú gondolkodás, ami lehet, hogy generációkat vesz igénybe, de nincs más út, az együttélésnek nem nagyon van más útja.
Uh-huh. Messze van még, nyilván nem lehet tudni, hogy végződik az elnökválasztás, ráadásul két fordulós is. Azt lehet-e valahogy sejteni, hogy milyen hatása lesz Európára, ha A, B vagy C jelölt győz végül? Mi van, ha Macron elnök marad?
Hát a jelenlegi felmérések alapján elég nagy esély látszik arra, hogy Macron elnök meg tud maradni a hatalmában. Ugye április 10 és 24-én lesznek a választások.
Fél év.
Fél év, még hát majdnem csak majdnem. 4 hónap, vagy kicsit több mint 4, majdnem 5 hónap még. Ez alatt ugye sok minden történhet persze, de ugye a Macron elnöknek nagyon érdekes, hogy nagyon stabil a támogatói köre. Ez a 23-24%-os stabil támogatottság, ez végig megvolt az 5 év alatt, ami elég egyedinek számít Sárközi és François Hollande utáni időszakban, hiszen mindkét elnök, két korábbi elnöknek nagyon sokszor ez a támogatottsági szintje messze alacsonyabb volt az 5 év alatt. Ugye itt az 5 év alatt ő ezt meg tudta őrizni, és továbbra is őrzi, tehát valószínűleg tehát van esélye arra, hogy esetleg meg tudja hosszabbítani újabb 5 évvel az ő mandátumát. Én azt gondolom, az európai vonatkozásban egy másik szempontot is fontos fölvetnünk, ez pedig az, hogy Franciaországban rögtön júniusban nemzetgyűlési választásokat is tartanak. Úgyhogy nem elég az nekünk, hogy van egy elnökünk, kell hozni egy parlament is, ami ugye az elnöknek a végrehajtó keze, illetve a kormány. Na most itt lesznek nagyobb kérdések, szerintem nem annyira majd, hát nyilván az elnökválasztás nagyon fontos kérdéskör, nem tudhatjuk, hogy ki fog nyerni, ki nem fog nyerni. Nyilvánvalóan a jelen pillanatban az eredmények úgy tűnnek, hogy Marine Le Pennek még mindig nagyobb a támogatottság, mint Eric Zemmournak, tehát innentől kezdve ők ketten vannak továbbra is, mint 2017-ben elől, de nyilván azzal, hogy most elindult a kampánya Eric Zemmournak, hogy a jobb középpártban megszületett a választás, az előválasztás, ez azért fölboríthatja ezt a kártyavárat. Ami nyilvánvalónak tűnik, az az, hogy baloldalon, ahogy az előbb Anita nagyon helyesen mondta is már, a szociáldemokrata oldalról, tehát a szocialista párt részéről nagyon gyenge a támogatottság, egyelőre 5% körül van a Anne Hidalgo párizsi polgármester asszony, aki indulna, illetve a zöld párt sem ugyanúgy, tehát nem, egyáltalán nem lehet összehasonlítani Németországgal is, ez szerintem az európai vonatkozásban majd egy fontos pont lehet. Úgy, a zöld erők nem ugyanolyanok, egyrészt nem ugyanaz a típusú gondolatkör minden esetben, mint a német zöldek. Másrészt nincs akkora támogatottságuk sem, ráadásul ugye az utóbbi napokban kaptak is egy nagyobb Gellert, mert az egyik leghíresebb, nevesebb zöld politikust, ugye hát egy szexbotrányba, meg egyebekbe keverte a sajtó, tehát, illetve hát ő maga csak fény derült rá. Tehát itt azért a zöldeknek sincs ereje. Tehát itt igazából tényleg csak a jobboldali pártokból lesz majd az, ami lesz. És ez azért lehet érdekes, mert a júniusi nemzetgyűlési választásokon nem biztos, hogyha Macron elnök győzedelmeskedik is, a saját pártjának a csapata tudja majd megnyerni a nemzetgyűlési választásokat is. Ez egy nagy kérdőjel, mert ha nem, akkor egy Franciaországban nem ismeretlen tényező a cohabitation, ugye, az együttlélés ügye, amikor is ugye a kormány egy más politikai erő, mint maga az elnöknek a pártja. Ez elképzelhető szenárió most a mostani helyzet alapján 2022 esetében is. Ez azért lesz érdekes, mert az európai politikát is meghatározhatja ez a kérdéskör, hogy az elnöknek hiába van egy európai elképzelése, hogyha az alatta működő kormányzat, olyan kormányzatot kénytelen kinevezni, ahol nem mindenben értenek el együtt egyet abban a politikával, amit ugye Macron elnök szeretne. Hozzáteszem, az európai politika területén azért nagyon pici különbségek vannak azért a pártok között, tehát az európai politika azért mégiscsak egy fő irányvonalban azért nagyon sok minden hasonló, főleg akik egyáltalán mérvadók lehetnének a nemzetgyűlési választások, mert a jobb középpártoknál is azért nagyjából ugyanaz a fő politikai irányzat. Nagy kérdés persze, hogy hogyan lehet ugye az elnökség kezdetével, Macron elnök ugye január 1-jével elindítja az európai elnökségét Franciaországnak, ugye ez minden 15 évben van, tehát ezért egy fontos tényező, most csütörtökön fog egyébként bejelenteni a programját is, tehát 9-én, tehát ez egy érdekes dolog lesz, hogy ebben a programban hogyan tud, egyáltalán milyen hasznot tud hozni ez a választási kampány szempontjából és Európa jövője szempontjából. Mert ugye Európa jövője szempontjából a német-francia vonal is egy érdekes történet, hiszen Németországban is most történtek a választások, nem olyan régen, most áll föl a német vezetés, hogy hogyan tud ez a két csapat együtt dolgozni, együtt működni. Én nekem az érzésem, hogy van egy megfárad, tehát a német-francia tengerben van egy fáradtság valahol, és Macron elnöknek, ha ő marad hatalmon, ahogy az ebben Anita már említette, de mindjárt tudom ki a szót, hogy hagyd tudja is kifejteni. Én azt gondolom, hogy Macron elnöknek egy jelentős befolyása van Merkel után, amit hát minden bizonnyal ki szeretne majd használni, hogy ezt a mozgásteret, tehát egy inkább francia irányultságú politikát tudjon erőtérbe hozni Európában, és ennek mindenképpen meg lesznek a következményei Közép-Európára vonatkoztatva is, de az egész Európai Unióra.
Szűcsönítem, milyen forgatókönyveket játszott végig
Én is azt gondolom, hogy ez az egyik legizgalmasabb kérdés az elnökválasztás kapcsán. Tehát én nem érzek most egy akkora izgalmat jelen pillanatban a francia elnökválasztásban, mint mondjuk volt 2017-ben. De az, hogy milyen hatása lesz itt, milyen nemzetközi hatása lesz ennek majd Európára, az egy sokkal izgalmasabb kérdés. Egy pillanatra nem tudok elmenni a 24% mellett, ugye ugyanezt mérik Macronnak, mint amit 2017-ben mértek, és úgy, hogy ez a 24% nem ugyanaz a 24%, azért van egy olyan 5 éves elnökség mögötte, hogy ilyen aktív elnökünk, nem tudom mióta nem volt. Tehát fantasztikusan aktív elnök Emmanuel Macron, rengeteg kezdeményezése van, hihetetlen sok területen mozog egyszerre, nem minden kezdeményezése sikeres, de biztos, hogy olyan elnök az utóbbi 3-4-5 elnökben nem volt, aki egyszerre ennyi mindent változtat meg és reformál meg a francia társadalomban. És egyrészt a francia társadalomban volt egy várakozás erre, másrészt ez egy nagyon fájdalmas tapasztalat, amikor a nagy szociális ellátórendszerekhez hozzányúlnak. Az egy bizonytalanságot teremt a társadalomban.
Sárga mellényes tüntetések hosszú időn keresztül
így
voltak.
Nagyon komoly elszegényedés is a francia társadalomban. 1,2 millióra növekedett az elszegényedettek száma, tehát nagyon magas arány az, akik az életszínvonal alatt élnek.
És ezzel együtt a 24%-ot hozza?
Így van, nem úgy, mint akkor.
Tehát ez egy állatizgalmas dolog, én azt gondolom. A másik dolog, ami szerintem izgalmas még, és ez az európai kihatás, hogy Európában egy nagyon világos vízióval rendelkező elnökünk van. Tehát 2017 óta van egy bejelentett programja, ugye szeptember 26-án a Sorbonne beszédbe egy nagyon nagy szabású víziót vázolt fel, mindenki izgatottan várta, hogy ez a vízió milyen területeken, milyen hamar, milyen konkrét lépésekbe fordul, és azt lehet látni, hogy szépen halad előre. Most a nagyon ambiciózus kezdet után az Európa politikában van egy megtorpanás a második szakaszában, az Emmanuel Macronnál, ahol nagyon nehezen tudnak összeállni azok a koalíciók, amik vinnék tovább a macroni kezdeményezést. És ekkor jön a Covid, a járvány, és a járvány után ez egy nagyon izgalmas megint kérdés, amiben azt látjuk, hogy az Európa politikája mint egy jutalomként történelmi magasságokat ér el. És ezt a történelmet nem csak én mondom, hanem hogy két dologban alkot olyat a járványra válaszul, amit tanítani fognak a történelemkönyvek, amiben sikereket ér el, és ez az egyik az az európai újjáélesztési alapnak a létrehozása, annak a mechanizmusa. Ez hasonló vívmány az európai, és nem csak az európai, de a nyugati elemzők szerint, mint ami a Maastrichti szerződésnek a pillér szerkezete volt a 90-es évek elején, ami a hidegháború után elindította Európát. A másik pedig az a dialógus, aminek majd januárban jönnek ki az eredményei, ami egy olyan társadalmi programot kíván adni a francia elnökségben, ami megmondja azt, hogy mitől lesz hatékonyabb Európa, mitől lesz egy élhetőbb Európa, mi szükség van Európára. És ezt egy nagyon erőteljes társadalmi párbeszéd kísérte, ugye Magyarország ebből kimaradt, úgyhogy mi keveset tudunk erről. A másik ügyből is kimaradunk, de két olyan történelmi vívmány van, ami hát nagy kérdés, hogy mi lesz, hogyha nem Macron lesz az elnök. Tehát ha nem Macron lesz az elnök, hanem én is azt gondolom, hogy teljesen egyetértek Gergellyel abban, hogy a legvalószínűbb jelölt még mindig csak Valérie Pécresse lesz, és hogyha ő lesz az elnök, akkor vinni fogja ennyire látványosan és ennyire erőteljesen ezeket a víziókat. Most én valahol azt gondolom, hogy akár Franciaországban, akár máshol olyan államérdekek vannak, amik nyomják egy pályára az adott államot, tehát ott viszonylag kevés kezdeményező szerepe lesz magának az elnöknek, még akkor is, hogyha ő dönt a külpolitikában. Tehát én nem érzek ekkora veszélyt, vagy akkora veszélyt az Európa politikára, nem hiszek abban, hogy egy passzív Franciaország jöhetne most ebben a pillanatban, amikor le lehet aratni a gyümölcseit annak, amit az elmúlt 5 évben beruháztak a franciák. Ha pedig egy szélső jobboldali elnök jön, akkor ez egy megint nagyon érdekes kérdés lehet, hogy azokból a Franciaország számára nyilvánvalóan hasznos megállapodásokból hogy tud kihátrálni, amikor Marine Le Pen, hogyha visszaemlékszünk rá, egy euroszkeptikus Frexitet, a francia kimaradást propagáló beszédéből kihátrál. Mert nem vevő rá a francia szélső jobb oldal, és ez nem olyan erős a mostani szélső jobb oldalon sem, ez a fajta Európa ellenes beszéd. És ha megnézzük, még akkor is, hogyha ezt a populista zeitgeistot most mindenki természetesen megjogolja, szinte ugyanazokkal a témákkal, a francia jognak és az európai jognak a elsősége, igen, visszatérnek, nem? Az egész populista mozgalomban ezek a kérdések, ami megint nagyon izgalmas, de én nem hiszem, hogy olyan nagy tere lenne ebbe. A kohabitációra egy mondatban visszatérve, megint lehet, hogy az optimista természetem, de ott megint bizakodó lennék, ha az elmúlt két kohabitációt nézzük, akkor látjuk, hogy óriási csaták vannak az elnök és a miniszterelnök között, kivéve a külpolitikában. Tehát a külpolitikában mind a két alkalommal kéz a kézben tudnak előre menni, és nagyon kevés olyan kérdés van, ahol valódi nagy különbségek lennének, tartalmi különbségek lennének.
Még egy dolog. Hogy jönnek ahhoz a franciák, hogy megmondják, hogy merre menjen tovább Európa?
Nagy kérdés, és azt gondolom, hogy itt egy másik kérdés is tisztáznunk kell a háttérben, hogy a francia társadalom vonatkozásában ugye a felmérések azt mutatják, és ezért sem megy a szélső jobb oldal sem egyáltalán Európa ellen, mert ugye nyilvánvaló, hogy 88% a franciáknak egy európai jövőt lát maga előtt. Az más kis, hogy miért. Ugye a franciák azért sokkal inkább, sokkal kevésbé a mélyítés politika, az európai mélyítés politika vonatkozásában inkább csak egy elit, egy francia elit mozog ezen a területen. A francia általános, a francia lakosságnak a többsége, gondoljuk csak bele, 92-ben is hajszálon múlt a Maastrichti szerződés, aztán 2005-ben kisborult a bili, hiszen pontosan a 2005-ös elutasítása a franciáknak ugye az esetleges úgynevezett európai alkotmány létrehozatalában. Ugye pontosan a franciák voltak az első gáncsoskodók, aztán már Hollandia, és aztán később ez egy bonyolult téma lett, amitből ugye a lisszaboni szerződés születik majd két évvel később. Viszont ami érdekes számunkra, francia segédlete, Sárközi, pontosan az elit, mert az elit számára mindenképpen az egyetüli megoldás, Franciaország számára Európa mindenképpen a francia nagyságnak a megerősítését szolgálja. Ebből a szempontból a francia lakosság természetesen ott van mögötte. Franciaországnak minden eszköze megvan arra, hogy ezt a nagyságát, korábbi nagyságát, és ezen Európán keresztül ki tudja teljesíteni a világpolitikai ambícióit, amik mindig is ott voltak, és mindig is megvannak, és amire sok eszköze van, hiszen
még hadserege is van hozzá, amelyik még területen kívül is képes dolgozni.
Van, ugye a világon a második legnagyobb tengeri hatalom, amit el szoktunk felejteni, ugyanis abból szempontból tengeri hatalom, ugye a világon a második legnagyobb területtel bír, ami saját tengeri területe. Pontosan ez ma pontosan egy nagy kérdés, de ez nagyon elvezetne minket messze.
Jó, de szóval az így jönnek ahhoz, hogy megmondják, történet, hogy merre
menjen. Innen tudnak elindulni, de ne felejtsük el azt se, hogy az ENSZ biztonsági tanácsában az Európai Unió egyetlen tagállama a jelen pillanat Brexit óta, a Franciaország. Tehát meg tudjuk mondani olyan dolgokat, amiket más nem. Tehát innentől kezdve ez a hatalmi pozíció miatt minden bizonnyal azért van oka arra, hogy szeretné előre tolni a saját elgondolásait Európában, de én azt gondolom, hogy anélkül viszont nem fog tudni tovább lépni, hogy ne konzultáljon nem csak Németországgal, ma már Franciaország számára teljesen világos, hogy Németországon kívül a többi tagállammal vagy tagállami csoporttal is kötelezően együtt kell működni. Ez egyébként nem teljesen újszerű, már François Hollande is hajlandó volt a V4-es találkozóra fáradni, és megnézni, hogy mi történik ott, és nem engedni ki, hogy egy német szféra maradjon a közép-európai régió, hanem én azt gondolom, hogy ez lesz érdekes, hogy Franciaország számára felértékelődhet a közép-európai régió is, abban a szempontból, hogy azt a politikát, amit ő szeretne, mindenféleképpen valamilyen kompromisszus alapon, az csak úgy fogja tudni elérni, hogyha megfelelő távort tud maga mögé állítani, és ebben lehet segítség esetleg Közép-Európa, bár úgy nézzük, hogy jelen pillanatban inkább a latin országokkal fog össze, ugye utóbbi napokban történt meg az olasz-francia paktum, ami egy új szerződés, ami az európai jövője szempontjából egy nagyon érdekes újdonságot fog hozni, az olasz-francia együttműködés olyan szorossá tud válni esetleg, mint a német-francia. Innentől kezdve látszanak azok az új utak, amit már Macron elnök készít elő abban az esetben, hogy hogyan lehessen megerősíteni az ő politikai gondolkodását, olyan tudja Európában való megvalósítani azt, amit ő kívánna.
Én napi ügyeket hogyan próbálnak rendezni? Franciaország ugye az atomra tette le az esküt, rengeteg erőművük van, Németország meg kivezeti az atomot. Az Európai Unió meg egyelőre nem döntött el, hogy az atom az zöld vagy nem zöld. A franciák minket is maguk mögé állítva azt mondják, hogy legyen az zöld. De nem mindegy, hogy végül zöld lesz, mert nem ugyanez lesz az ára mára.
Hát én azt gondolom, hogy 2017 után így összekötve a kérdést és Gergelynek az előbbi gondolatmenetét, hogy 2017 után óriási pofon volt Macron elnöknek, hogy csupán csak a németekkel való partnerség nem megy előre.
Azért mondom, és hogy megfáradt ez a német-francia viszony.
Igen, itt a harmadik szakaszban beért az a technika, az a Európa politikai technika Franciaországnál, hogy kisebb koalíciókat állít maga mögé, és ezzel a koalícióval megy Németországhoz, és így visznek európai napirendre ügyeket. Hogy visszatérjünk konkrétan erre a kérdésre, ugye ez a megint a francia kezdeményezésű 2015-ös párizsi egyezmény, klímaegyezmény, ami az ENSZ keretei közül mégiscsak egy francia hatalmi presztízs
az is a neve, hogy párizsi egyezmény.
Így van. Hollandnak ez egy nagy projektje volt, de Macron viszi ugyanúgy tovább, és annak ellenére, hogy a zöldek nem tudnak politikai tőkét kovácsolni belőle, a franciáknak a kétharmada tartja úgy, hogy a legfontosabb ügyek az nem a migráció és a bevándorlás, hanem a jólét és a környezetvédelem együtt. Tehát a környezetvédelemnek van egy ilyen nagyon kiemelt szerepe. Hogy ez az atom felől lesz-e megközelítve, vagy a német út felől lesz-e megközelítve, itt megint vannak olyan kompromisszumos megoldások, ami az energiamixnek a szerkezetében van, ami a különböző, megint külpolitikai kérdésekben van, hogy hogyan férünk hozzá a ciprusi gázmezőkhöz, hogy hogyan fogunk kereskedni csak egy érdekes példát, hogy mondjuk nagyon aktív az utóbbi 2-3 évben a francia külpolitika az Arktiszon, tehát az északi sarkon, az északi sarki olajmezőkhöz hogyan fogunk majd hozzáférni. Ott egy nagyon erős francia offenzíva van, amiről keveset beszélünk, és mutatja azt, hogy Franciaország egy olyan globális nagyhatalom, amit nem egy szűk európai keretrendszerben kell értelmezni. És ezen az alapon igen, meg tudja mondani, hogy az Európai Uniónak ebben a globális pozícióban milyen előnyöket kellene kijuttatni. Egy utolsó gondolatot még hagyd tegyek hozzá, hogy az a macroni Európa kép, amit látunk kibontakozni, az egy olyan erős, gazdaságilag erős Európát képzel el, aminek az újdonsága az, hogy védem a külső határokat. Tehát a jóléti fogyasztói társadalmaknak, a tömegtermelő gazdaságoknak az egyik hátránya ugye a magas munkabér, a környezetvédelmi szabályozás, ami a termékeknek az árát megdrágítja. Most az a fajta, ugye nagyon hangsúlyosan kommunikálja Macron elnök, hogy egy olyan Európát kell létrehozni, ami ezekre választ ad. Tehát a külső határokon nem fogom beengedni azt az árut, ami a magyar termelőt esetleg elszegényítheti, mert hogy a magyar termelőnek be kell tartani a bizonyos környezetvédelmi előírásokat, míg a kínainak nem, vagy másnak nem, vagy a chileinek nem, hogy aktuális legyek, ugye itt a chilei szabadpiacos egyezménnyel kapcsolatban, amiről most szó van éppen. Tehát a védelemnek az Európája, ez megint a rendpárti, biztonságpárti szavazókban is rezonanciát vált ki, tehát ezt lehet értelmezni.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Szűcs Anita, a Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Tanulmányok Intézetének oktatója, és Fejérdi Gergely, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatója volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes szerkesztő kollégám és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.